Királyok második könyve, 5. rész első versétől. Naámán az arámok királyának hadsereg parancsnoka nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az úr arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglul ejtettek Izrael országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való kisleány. Az arám király ezt mondta, menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. El is ment, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta a levelet is Izrael királyának, amely így szólt, most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya felolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küld ez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel, menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Eddig olvastuk az igét, imádkozzunk. Atyám, kérlek téged, hogy lelked által adj bátorítást a szolgálat végzéséhez. Itt és mindenütt, ahol az Úr Jézus Krisztus evangéliumát hirdetik szerte az országban, és kérünk, építs, bátoríts, vigasztalj, vagy ha kell, incs valamennyünket. Csak hogy hálásak lehessünk te néked a te jelenlétedért és megelevenítő valóságodért. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Közel 2800 éves történetnek az első felét olvastam el, egészen addig a pontig, amikor Naamán megérkezik Elizeus házához, és még nem tudja, hogy csak ugyan van próféta Izraelben. Kedves testvérek, 2800 éves történet, és mégis mennyire aktuális napjainkban, amikor Naamánok ezrei, sőt, tízezrei, sőt, százezrei indulnak el Szíriából, Afganisztánból, Pakisztánból. Nem azért, mert mindegyik bélpoklos, hanem azért, mert valamit vár Istentől. Valamit vár egy olyan felsőbbrendű lénytől, akit ők Allahnak hívnak, és ez a valami, amit vár, ez a gyógyulás. Gyógyulás a háború, a káosz okozta sebekből, gyógyulás a kilátástalanságból, gyógyulás abból, hogy nincs áram, nincs víz, nincs gyógyszer, sőt, már nincs hol álomra hajtanom fejemet. És vajon megtudják-e, ez egy nagy kérdés, testvérek, hogy mégis van próféta Izraelben? És mennyire érdekes, itt Egerben különösen is hangsúlyos ez, hogy ezek az emberek újból itt vannak a falak alatt. Most ők nem hódítani akarnak, mint 500 évvel ezelőtt, most ők gyógyulni szeretnének. Bárkit meg lehet kérdezni közülük, és legtöbbjük a középosztályhoz tartozott, mint ahogy a testvérek is a középosztályhoz tartoznak, hogy miért hagyták ott az országukat, a hazájukat, és el fogják mondani azért, mert tanulni szeretnék, azért, mert szeretném, hogy a gyermekeim békében és biztonságban nőjenek föl, és azért, mert úgy tudják, hogy Ausztriában, Németországban, Norvégiában, Svédországban keresztény emberek élnek, akik majd segítik őket. És nem mindenki fog ott maradni, testvérek, sokan itt fognak maradni a mi országunkban. Ez a folyamat még legalább 10 évig fog tartani. Most az előszobájában vagyunk. Körülbelül 200 millió ember fog útra kelni. Naámánok ők, és mi majd feltehetjük a kérdést, amit feltett a farizeus is Jézusnak, aki pontosan tudta az első és nagy parancsolatot, hogy imádd a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkédből, teljes elmédből, és szeresd fele barátodat. Ezt pontosan tudta, csak nehéz volt elhinni, hogy a fele barátja akár még egy samaritánus is lehet. És ekkor mondja el Jézus a Bibliában a második legjobban ismert történetet az irgalmas samaritánusról, és azt mondja, igen, a fele barátod lehet ő. Tudom, hogy meghökkentő, amit mondtam most. Azt is tudom, hogy nem vagyunk rá lelkiekben felkészülve, hogy egyik napról a másikra akár 1-2 millió emberrel többen legyünk. De azt is hadd kérjem a testvérektől, szabad azért imádkozni, hogy Uram, legyen nyitott a szívem, és hogyha ezt a történetet én ismerem a Bibliából, és örülök neki, hogy Elizeus meggyógyította Naámánt Isten segítségével, akkor Uram, add, hogy hálás legyek azért, hogyha a hozzám érkező Naámánoknak, vagy Naámánnak én tudok majd segíteni, mert fognak érkezni. A másik, az előbb azt mondta Zentai László testvér, ifjú Zentai László testvér, hogy ő nagyon szereti a deket. Én is nagyon szeretem. Elizeus története is tele van dekkel. Például ez a város jó, mondják a jerikóiak Elizeusnak, aki egyébként oda is költözött, de a vize ihatatlan. A vizében halál van. Ez a város jó, de halálos a vize. És pontosan tudjuk, testvérek, hogy az ókorban, amikor nem úgy működött a csatorna hálózat, mint napjainkban, és mennyit panaszkodunk, hogy milyen sok pénzt kell fizetni a csatornáért, miért a testvérek szívesebben járnának rá reggelenként az Eger patakhoz? Onnan is lehetne hozni 2 vödör vizet. Júliusban, amikor itt jártunk, akkor nagyon koszos volt az Eger patak, tegnap már egész szép volt. De vajon melyikünk vállalná azt, 5000, 6000, esetleg 7000 forint csatorna díj helyett, hogy reggelente lemegy az Eger patakhoz 2 10 literes fém vödörrel, és abba visz magának ivásra, főzésre, tisztálkodásra vizet. Egyikünk sem, mert elszoktunk tőle. A 70 évnél idősebbek pontosan tudják, hogy gyerekkorukba meg hozzászoktak ahhoz, hogy a reggel nem úgy indult, hogy ki tetszettek menni a fürdőszobába, meg tetszettek nyitni a hideg vagy meleg csapot, és akkor az úgy jött, hanem a reggel úgy indult, hogy ki tetszettek menni a kútra, hiszen minden háznál volt kút, hol 15, hol 45 méter mély, és akkor azt leeresztette az ember, felhúzta, kiöntötte a kannába, leeresztette, felhúzta, kiöntötte a kannába, közben fel is ébredt, közben átiszolt a szomszédnak, hogy adj Isten, ő meg mondta, hogy fogadj Isten, úgy el lehetett szórakozni, és aztán, amikor tele lett a kanna, az 1 vagy 2 kanna, akkor azt bevittük a konyhába, ami tulajdonképpen a nappali is volt, és az étkező is volt, és a hal is volt, meg minden volt, és ott kitetszettek önteni abba a szép alumínium, vagy éppen, akik gazdagabbak voltak, olyan zománcozott lavorba, és akkor hát lehetett mosakodni. az már a családra volt bízva, hogy egy lavor vízbe az anyukán, az apukán kívül a gyerekek is lemosdottak, vagy hát mindig kiöntötték oda az udvarra, a tyúkok nagy örömére, és aztán mindenkinek tiszta lavorvíz jutott. Igen, szóval onnan indultunk, hogy ez a város jó, de a vize ihatatlan, mondták Jerikóba. Itt pedig azt olvassuk, hogy van egy ember, aki óriási karriert fut be, a király után a második ember Arámban, mondjuk így Szíriában, Damaszkuszban mindenki ismeri őt, tudják az emberek, hogy hol van a háza, családos ember, valószínűleg gyermekei is születtek, óriási hadi sikereket ér el, magyar hasonlatban azt mondhatnám, hogy egy igazi Toldi Miklós, aki alacsony sorból indul, és aztán nagy méltóságra jut, nem munka nélkül, és nem áldozat nélkül, hanem munkával és sok áldozattal, az életét kockáztatva, és olvasunk egy érdekes mondatot, hogy az Úr általa szabadította meg Arámot, azaz Isten valamilyen szinten a pogány Naámán életét is egyengette. Van ilyen, testvérek, hogy Isten pogány emberek életét, vagy megtéretlen emberek életét, vagy inkább így mondom, megtérés előtti emberek életét is tudja egyengetni. Sőt, arra is van példa a Bibliában, gondoljanak csak a testvérek Círus királyra, akit kifejezetten úgy nevez a Biblia, hogy őt használta fel Isten arra, hogy a zsidókat hazaengedje a babiloni fogságból, és még visszaadja a templom kincseit is. Az egy másik kérdés, hogy a 3600 családból, akit elhurcoltak a 6. század elején Jeruzsálemből Babilóniába, összesen írd és mond 500 család költözött vissza, mert 70 évvel később azt mondták az utódok, a 3., 4. generációsok, nem tudunk héberül, itt jól megy a biznisz, minek mennénk vissza egy lerombolt kőfalu kis vidéki városkába. Itt maradunk. Így indult el a zsidó diaszpóra, és Jézus korában a világon 5 millió zsidó élt, Palesztínában, Izraelben meg 600 ezer. Ez egy érdekes dolog, hogy a lé mennyire meg tudja változtatni a tudatot, meg a szívet. Nos, Naamán szívét a lé nem változtatta meg, testvérek. Szóval itt van egy sikeres ember, aki nagy karriert fut be, aki az országban közvetlenül a király alá van csak rendelve, és a király után a második ember. Azt is mondhatnánk, hogy mindenki ilyen karriert szán a gyerekének. A gyerekem tanulj, vagy legalábbis érettségiz kiválóra, beszél 3 nyelvet, vagy legalábbis legyen róla nyelvvizsgád, és legyen olyan állásod, olyan munkahelyed, ahol viszonylag keveset kell dolgozni, mondjuk naponta 1-2 órát, és mégis a postás, vagy hát manapság a bank legalább 4-5-600 ezer forintot utaljon át havonta. Ezért a rengeteg munkáért. Legyünk őszinték, testvérek, minden nagymama erről álmodik, hogy az ő kis unokájának ilyen munkahelye legyen. Állítom, ha most az lenne a kérdés, ki álmodott már arról, hogy az ő kis unokája lesz az Egri utcaseprő vállalat egyik alkalmazója, mint utcaseprő, hát nem hinném, hogy túl sokan jelentkeznének. Vagy ki álmodott arról, hogy az ő unokája lesz mondjuk egy olyan zöldségesben, a zöldséges kirakó, aki nem a tulajdonos, hanem ő csak kirakja a zöldséget. Senki. Vagy ki álmodott arról, hogy az ő unokája, legyen az lány vagy fiú, lesz az Egri strandon, nyáron az úszómester, télen meg a takarító. Senki. Ilyeneket nem szoktunk álmodni, maximum az ellenségünk unokájára. Inkább arról szoktunk álmodni, hogy az én gyerekemből mi lesz, nagy lesz, hatalmas. És a gyerekeink is erről álmodnak. A legkisebbik fiam nagyon ügyes a sportban, és megígérte nekem, Ugye 10 évesen ígér még ilyet az ember. Apa, ha 24 évesen a Real Madridba focizok, minden hónapban $400 küldök neked. Hát ez 14 év múlva lesz majd valóság, én akkor pont már nyugdíjas leszek. Úgyhogy bár csak azt mondhatnám erre, hogy amen, de hát én azért tudom, hogy hogy lehet a Real Madridba bekerülni, és hát nem nagyon hiszek ebben, testvérek. Azaz, most visszakanyarodva a történethez, itt van egy ember, akinek a szülei büszkék voltak a gyermekükre. Ó, igen. Milyen érdekes, figyeljék meg a testvérek, hogy amíg gyerekek vagyunk, és semmit nem teszünk le az asztalra, úgy szokták mondani, hogy XY annak a fia, vagy annak a lánya. És akkor mondják a szülőket. Aztán, ha úgy hozza az élet, hogy kicsit híresebb leszel abban a településben, ahol élsz, akkor pedig már úgy mondják, hogy XY, na igen, és az ő apja az. Fordul a kocka. Én is néha, ha olyan körökben vagyok Pesten, akkor nem úgy szoktam bemutatkozni, hogy Melát Attila baptista lelkész, hanem Melát Attila, Melát Andrea, operaénekes bátyja. És akkor, igen, jé, és pap, hát ez hogy lehet? És ő is baptista, hát ez meg hogy lehet? És akkor így szépen evődünk, meg bizonyos értelemben pontosan ezért lett a hugomból a Zeneakadémia tanszék vezetője, mert baptista, és mert becsületes. Ezt mondta Marton Éva, aki előtte mindent elkövetett a testvérem ellen, mert baptista. Utána pedig felhívta, amikor őt nyugdíjazták 71 éves korában, és azt mondta, Andika, bocsánatot kérek, és tudom, ha te veszed át, akkor nem lesz stikli. Akkor a pénzek oda mennek, ahova utalják. Nos, kedves testvérek, Naámán, tehát egy sikeres ember. És kedves testvérek, hadd kérdezzek valamit, hogy őszintén válaszoljunk rá a szívünkbe. Amikor egy kicsit jobban megy, amikor sikeresek vagyunk, vajon akkor is tudunk olyan hálásak lenni a Jóistennek? Mint akkor talán, amikor Markot Ferenc kórház az Egri kórház? Ez a neve? Nagyon híres kórház. Még én is tudom a nevét. Sokszor van a tévében. Vagy amikor a Markot Ferenc kórház egyik elhagyatott osztályán a legbelső ágyon fekszel, akkor mindenki nagyon hívő tud lenni. Vagy nem is kell bent feküdnöd, csak várod az eredményt. Pozitív vagy negatív? Ott azon a folyosón, testvére, könnyű lenne Isten tiszteletet tartani. Mert ott mindenki hinni akarna Istenben. De amikor jól megy, amikor szép vagy, fiatal vagy, vagy akár idős vagy, nekem teljesen mindegy, akkor is tudunk ilyen szenvedélyesen hálások lenni. Olyan jó lenne, ha igen. Olyan jó lenne, ha igen. Mert ne felejtsék el a testvérek, ebben a történetben is van egy de. Sikeres ember volt. Minden csatáját megnyerte. Erős volt Damaszkus. De bélpoklos lett. Kedves testvérek, egyik pillanatról a másikra, és ne felejtsétek el, a mi életünkben is lehetnek ilyendek. Amikor egyik pillanatra a másikra akár lebetegszünk, akár elveszítünk mindent, mint Jób, akár elveszítjük a munkahelyünket a férfiaknál, ez a gyász után 0,1%-kal a második helyen van. Amikor egy férfi elveszíti a munkáját, akkor elveszíti az önbecsülését is. És milyen könnyen és milyen gyorsan megtörténhet ez napjainkban. Ne felejtsük el. Uram, a te kezedben vagyunk. Isten adta a győzelmeket is Naámán életében. Úgy intézte a történetet, hogy győzzön, de Isten engedte meg neki azt is, hogy egyik pillanatról másikra korának halálos betegségébe essen. És ez nem csak azért volt borzasztó, mert 8-10 év alatt elpusztult az ember úgy szép lassan, hanem azért is, mert a bélpoklosokat kiközösítették. joggal nem tudták orvosolni, és ezért a poklosoknak a városon kívül 10-20-30 kilométerre a sziklák mélyében, a barlangokban, vagy távoli, elhagyatott vidékeken hoztak létre tranzit állomásokat. És azt mondták, ti poklosok vagytok, menjetek oda. Aki látta a Ben Hur című filmet, és azért az elmúlt 30 évben, szinte minden évben valamelyik tévécsatorna levetítette, pontosan tudjuk, hogy mit érzett Ben Hur, amikor megtudta, hogy a börtönben lett bélpoklos az édesanyja is, és a húga is. És megtudta ő is, hogy reménytelen. Aztán jött mégis Jézus, és gyógyulás lett a vége. Kedves testvérem, én nem tudom, hogy neked most éppen jól megy, vagy nem. Nem tudom, hogy te most hol állsz a társadalmi ranglétrán. Nem tudom, hogy te hova sorolod magad, de mindenki a középosztályba tartozik, aki 13 ezer forintnál többet kap havonta. Ez a világ statisztika. Csak az szegény, aki 13 ezer forint alatt kap pénzt. Aki 13 ezer forint felett, az nem szegény. Húzzuk ki magunkat. Halleluja! Milyen jó hír! Ezt is megtudtam, hogy nem vagyok szegény. De figyelj, mert nincs biztosítékunk arra, hogy akár a következő órában ugyanazok leszünk, mint most, vagy ugyanaz áll rendelkezésünkre, mint most. Két hónappal ezelőtt voltam Balatonbogláron, az unokatestvéremnél, és kérdezem tőle, hogy a szomszédházzal mi történt? Ugyanis hűlt helye volt ott. Azt mondja, képzel, tavaly augusztus 20-án volt egy kis parti, idős emberek laktak ott, csináltak egy kis partit, amit a fiatalok szoktak. Ott volt a faszén, és aztán eszükbe jutott olyan 7 óra felé, hogy el kéne menni megnézni a tűzijátékot, ami 9 órakor kezdődött. És olyan nagy volt az öröm, hogy ez a körülbelül 10-12 fős idősekből álló társaság gyalog elindult, gyalogoltak 3 kilométert, megnézték a tűzijátékot, és közben az ő házuk is leégett. Mert elég volt egy szikra, ugyanis a faszenet senki nem oltotta el, mert nem látszott, hogy ég, csak olyan szürke volt, na akkor a legmelegebb. Elég volt egy kis szellő, elég volt egy kis szikra, ami nekik ott a tűzijáték közben nagyon jól esett, mert jött egy kis szellő, és közben ez a szikra lángot kapott a nappali függönyén, és az unokatestvérem elmondása szerint az összes szomszéd hiába próbálta oltani egy órán belül, egy egész élet mű a lángok martalékává vált. Mondták is ők ott bent, hogy hova megy ez a sok tűzoltó, ha tudták volna, hogy az ő házukhoz megy. Néhány nappal ezelőtt villámlás sújtott egy családi házba, és mindenük oda lett. Ismertem egy nagyon aranyos szegedi házaspárt, a gyerekek azt adták 50 éves házassági évfordulón nekik, hogy elmentek hévízre ketten. Nagyon örültek, soha nem voltak csak úgy ketten, főleg nem hévízen. Sétáltak, és arra jött egy 190-es Mercedes, körülbelül 110-zel, ahol 30-al lehetett volna menni, és ők kéz a kézbe mentek a mennybe, mert a Mercedes nem vette őket észre, és elütötte. Az egyik pillanatban a 4-5 gyereknek volt édesapja, édesanyja, és a másik pillanatban már árvák voltak. Az egyik pillanatban még tudtak egymással beszélgetni, és elég volt egy kis figyelmetlenség, hiszen kiderült, hogy a Mercedes-es azért ment ilyen gyorsan, mert hát nagy volt az arca, meg éppen lenyúlt a mobiljáért. És egy édesanyja és egy édesapa meghalt. Naamán nagy ember volt, de bélpoklos. És most hadd kérdezzek valamit. Kedves testvérek, eddig csak az anyagiakról beszéltem, de vajon megéri úgy nagy embernek lenni, hogy az ember a szellemében bélpoklos, a szellemében menthetetlen? Megéri úgy nagy embernek lenni, ahogy mondja Jézus, mit ér, ha az egész világot is megnyered, birtoklod, de a lelkedben egy óriási sivatag van. A lelked nincs újjászületve, ahogy itt az Efézus 2-ben. Igen, halottak voltunk bűneik miatt. Kedves testvérek, kedves fiatal gyermekeket nevelő édesanyák és édesapák, nagyon örülünk a gyermeknek, amikor megszületik. Olyan aranyos, de hadd mondjam azt, a szellemében halott, csak lelke és teste van, és ahhoz, hogy ő újjászülessen, ahhoz Isten a te imádságodra számít, a te példaadó életedre számít, mert a gyerek, különösen amikor ilyen kicsi, nem azt jegyzi meg, amit mondasz neki, azt jegyzi meg, amit lát. Meg azt jegyzi meg, amit nem akarnál, hogy megjegyezzen. 75%-ban legalábbis az átlag gyerek. Nos, lehet, hogy a mi életünkben is vannak ilyen dek. Ez egy olyan rendes ember, de titokban alkoholista. Ez egy olyan hívő ember, de zsugori. Ez egy olyan ember, hogy nem is hallod a szavát, de a háttérben. Ó. Ez egy olyan jó, olyan hűséges férj vagy feleség, de a munkahelyén azok a beszólások, azok a rossz indulatú pletykák, és hagyd ne soroljam, testvérek, olyan jó lenne hálát adni azért, Uram, köszönöm, hogy az én életemben is lehetnek dek, amik negatívul hatnak rám, de mégis Jézus vére ezeket is lemossa, és hogyha én igazán a lélek szerint szomorodom meg, akkor ő ezt megbocsátja. Mert hadd mondjam azt a testvéreknek, de bélpoklos, és mégis Isten megint intézkedik az életébe. És kedves testvérek, most már elég sok nyarat értem meg, több mint 30 nyarat, de még mondhatnám, és alá tudom húzni, hogy igen, vannak az ember életében hullámvölgyek, van, amikor a halál árnyékának völgyében vagyunk, és Isten mégis cselekszik, és addig, amíg terve van az életünk elő, mindig fölemel. Egy rabló csapat elrabol egy kisleányt. Ez a kislány 12 évesnél fiatalabb volt, a héber szövegből ez kiderül. Egyébként nagyon érdekes, a héber szöveg a gyerekkel kapcsolatban 14 szót használ. Amiből megtudhatod, hogy amit mi gyereknek fordítunk, az éppen most elválasztott újszülött csecsemő, vagy a 12. életévét betöltő olyan fiú, akit már büntető jogilag felelősségre lehet vonni, mint Jézus volt, amikor a templomban beszélgetett a papokkal. Nos, ez a kislány 12 évesnél fiatalabb, de 6 évesnél idősebb. És ez a kisleány teljesen máshol születik, mint Naamán, teljesen más életet él, mégis ez egy szegény kisleány volt, ráadásul zsidó kisleány volt. A zsidóknak akkor semmi esélyük nem volt a harci technikában sokkal modernebb arámokkal szemben. El is rabolják őt, de testvérek, ez a kisleány tudott az Izraelben élő és Isten lelke által működő prófétáról. Ez a kisleány ismerte Elizeust. Ez a kislány valószínűleg a szüleitől, vagy ha tetszik, viszonylag több nagymama van itt, a nagymamájától tudott az élő Istenről, és tudott arról, hogy az élő Istennek sok mindenre van hatalma. Kedves testvérek, a gyermekeink 6-8-10 éves korukban sok mindenről tudnak, amit mi nem is gondolunk. Egy-egy beszélgetésben úgy elmondják ezt, egy-egy beszélgetésben úgy kiderül róluk. Figyeljünk oda, mit mondunk nekik, és mondjunk nekik sok mindent Jézusról, és arról, hogy Jézus mit tett a mi életünkben. Nem kell kánaáni nyelven, úgy egyszerűen, úgy modernül, de mégis mondjuk nekik, mert érdekli őket. a látszat ellenére is érdekli őket. Akkor is érdekli, ha közben a műtyürkéjével, a brutálisan okos telefonjával játszik, amit hall tőled, az mégis érdekli őt. És majd lesz kérdése is. És ez a kisleány a szüleitől nem kapott aranyláncot. Ez a kislány a szüleitől nem kapott minden hónapban új Nike cipőt. Ez a kisleány a szüleitől sok mindent nem kapott, mert nem tudták megadni. De szeretetet és Istenbe vetett alapvető bizalmat igen. Honnan tudom ezt? Hát onnan, hogy amikor fogságba kerül, és Isten úgy intézi, hogy ő nem egy egyszerű pékmester rabszolgája lesz, ő nem egy fazekashoz kerül, nem egy ötvöshöz kerül, hanem ő Naamán feleségéhez kerül, akkor a kis szívecskéjében hála gyúl, hogy még élek. Néha nagyon kevésért is nagyon hálásak vagyunk, testvérek. Amikor 98-ban 3 hétig egyik lábamat sem tudtam használni a gerincsérvem miatt, hát akkor úgy megtudtam, hogy milyen két kézzel vonszolni magunkat. Meg akkor a feleségem nagyon megizmosodott. Ekkora testet mozgatni. De az Úr megkímélte őt, meg engem is. És azóta én minden reggel hálát adok, akár jobb lábbal kelek föl, akár bal lábbal, hogy Uram, föl tudtam kelni magamtól. Higgyék el a testvérek, nagyon rossz láb nélkül élni, hogy nem is érzed, hogy van. Nos, ez a kislány hálát adott, hogy él, és a szívében ott maradt az Isten hit, a fogságban, a kilátástalanságban is, ó, bárcsak a mi életünkben is mindig ott maradna az Isten hit, amikor nagy tragédiák történnek velünk, amikor olyan események történnek velünk, hogy a világ kinevet minket. És azt mondja egy este vagy egy reggel, ez nem derül ki a szövegből, ó, bárcsak az én Uram, a te férjed, aki poklos, és meg fog halni, és már milyen csúnya kezd lenni, az elmehetne Elizeushoz, és hát, ha az Isten, az én Istenem csodát tenne vele. Hát, kedves testvérek, ha valakinek nehezére esik bizonyságtételt mondani a világ fiai számára, tanulja meg ennek a kislánynak ezt az egy mondatát. Nem túl bonyolult. És nézzétek meg, milyen szép. Nem úgy állít oda, hogy látod, megbüntetett az Isten. Nem. Nem azt mondja, hogy hó, én tudom a titkot, egy 5000-esért elmondom. Nem. Hanem ezzel a szeretettel, ezzel a kikerülhetetlen szeretettel. Kedves testvérek, sok ilyen mondatot kéne gyűjtenünk. És például tanítom a Váci testvéreket, és amikor eljön Isten tiszteletre egy olyan barátunk, aki mondjuk 5 évvel ezelőtt járt itt utoljára, akkor nem azt kell neki mondani, hogy de rég voltál. Ezt ő is tudja. Hát sokkal inkább ezt, amit itt ma reggel megtanultunk, jó tetted, hogy eljöttél. Vagy amikor van itt valaki olyan, akit nem tetszenek ismerni, szabad hozzá oda menni, és azt mondani, örülök, hogy látlak. És te ki vagy? Én ez vagyok. Nagyon sok olyan idős, 70-en túli fiatal idős tért meg Vácott, aki nem azt mondta, hogy ó, hát a Melláth Attila szenzációs ige hirdetései miatt értem. Nem. Azt tudjátok, mit mondott? Azt mondta, amikor ide bejöttem, 5 ismeretlen idős néni jött oda mosolyogva és üdvözölt. Az 5-ből egy még meg is kérdezte, van-e ebédet? Előtte 70 évig jártam katolikus templomba, soha senki meg nem kérdezte, hogy ki vagyok, azt meg, hogy van-e ebédem, azt meg senkit nem érdekel. Úgyhogy ezt a mondatot tanuld meg, bárcsak az én Istenemmel találkoznál. És legyen ott a szívedben az a csillogás, én látom a lelki szemeim előtt ezt a 10-11 éves kislányt, nagy kerek fekete szeme volt, óriási szempillákkal, gyönyörű szép, hosszú, sűrű fekete haja volt, és egy kicsit olyan horgasabb óra, hiszen zsidó volt. De a szemében az volt, ó, bárcsak. Kedves testvérem, Egyik éjjel azt álmodtam, hogy megkérdeztem az egri gyülekezettől, hogy miért jó baptistának lenni. És hát nem tudtuk úgy igazán megfogalmazni. Hát hadd mondjam azt, miért jó baptistának lenni, miért jó hívőnek lenni, mert csillog a szemed, mert hit van benne. És ezt senki nem tudja tőled elvenni, és senki nem tudja neked adni, csak Jézus Krisztus. Ez független attól, hogy van pásztor, nincs pásztor. Független attól, hogy milyen imaházba járunk, vagy milyenben nem. Ez vagy van, vagy ha nincs, akkor nagyon imádkozz azért, hogy legyen. Hogy igen, az én Istenem. És ez nem azt jelenti, ez nem azt jelenti, ez a kislány pontosan tudta, hogy rabszolga. Ez a kislány pontosan tudta, hogy ki van szolgáltatva az ő urának. Ez a kislány pontosan tudta, hogy mik a határai. Tehát amikor te hiszel Istenben, az nem azt jelenti, mint az egyik ilyen amerikai tévécsatornán láttam, egy amerikai fekete pásztort mutattak, és hát nagyon alázatmentesen nyilatkozott arról, hogy ó, engem Isten megszabadított, és engem Isten gazdaggá tett, és hát nem, testvérek, ez ott Kentucky-ban működhet, de nálunk kevésbé. A kedves amerikai testvér ott sugárzott azért, hogy milyen gazdag, nem, testvérek, ezt ne higgyék el. Ha valaki hívő lesz, pont. Újjászülettél, pont. És aztán, amit Isten tesz az életedben, az már nagyon egyéni. Sehol nincs arra ígéretünk, hogy aki hívő lesz, az gazdag is lesz. De megelégedett, az lehet. Amikor én megírtam annak idején a vőlegényi levelet a nejemnek, akkor azt írtam neki, biztos vagyok benne, és így írtam, biztos vagyok benne, hogy nem fogunk Hawaii-on nyaralni egyszer sem. Nem megyünk a Maldív-szigetekre egyszer sem. Mert magyar baptista lelkész vagyok. De, és ezt is lemertem írni, Felső-Peténytől Békés Csabáig, és Soprontól Záhonyig 3 napra biztos befogadnak. Ha nem elég, 2-re. És ez így van, testvérek. És utána odaírtam, hogy hozzám jössze. Aztán 1 hét múlva jött egy ilyen nagy piros boríték, 1 szó volt ráírva. Kitalálják a testvérek, hogy mi? Ilyen nagy igen. Postás ott nézte, mi lesz benne. Mondta, hogy ez az első piros boríték 2 év óta. Nos, kedves testvérek, ennek a lánynak a szemében ott volt a hit tüze. Így tett bizonyságot, és nézzék meg a testvérek, egy kis leány elindít egy gyógyuló folyamatot. Néha olyan emberek indítanak el gyógyuló folyamatot, akiket mi észre sem veszünk. Soha nem fogom elfelejteni, hogy amikor Vácott építkeztünk, akkor nagyon szerettük volna eladni a régi imaházat. És azt mondta a gyülekezet, Melát testvér, a 15 millió forintért valaki megveszi, akkor is eladjuk. És nem akarta senki megvenni. És aztán jött egy testvérnő, egy pénteki napon kiment a Váci piacra, találkozott egy adventista testvérnővel, elkezdtek beszélgetni, és azt mondja ez a testvérnő, hogy nem vennétek meg a mi imaházunkat. Azt mondja, Melát testvér, nem tudom miért mondtam ezt, hát nem vagyok én se pásztor, se előjáró, se senki, de valahogy úgy rám helyezte Isten. És az a másik egyszerű adventista testvérnő felhívta az ő egyházuk vezetőit, az adventistáknál nem a gyülekezet vesz, hanem az egyházközpont, és aztán a gyülekezet majd hosszú éveken keresztül törleszt. 2 hét múlva ott volt az adventista egyház elnöke és főtitkára nálunk. Megkérdezték, mennyire adjuk el, mondtuk 31,5 millió forintért. 3 nap múlva visszahívtak, hogy 500 ezer forintot nem engednénk. Hát mondtuk, talán engedtünk 500 ezer forintot, és eladtuk az imaházat. Nos, néha, vagy gyakran, Isten a teljesen névtelen eszközöket használja. És olyan jó lenne, ha milyen névtelen eszközök lehetnénk Isten kezébe. Sose fogom elfelejteni, egyszer egy nagy embertől kaptam egy névjegykártyát, elég általános neve volt, mondjuk legyen Kis Mihály, és oda volt írva Kis Mihály elnök. belém bújt a kis ördög, oda mentem hozzá, megkezdtem, milyen elnök vagy, ne arra, hogy mert akkor szalutálok. De azt mondja, lépcsőház elnök. Oh yeah. Megint tanultam valamit. Ne ilyen legyél, ne ilyen legyél. Nem kell föltüntetni, hogy elnök vagy, nem kell. Legyél te egy névtelen eszköz, de legyél eszköz. Nem a névtelenségem van a hangsúlyon, az eszközön. És kedves testvérek, Naamán elindul, először megy Izrael királyához, Izrael királya legalább nem ámítja őt, de kicsit ellenségesen viselkedik, és aztán az egész országban beszélik ezeket az eseményeket, Elizeushoz is eljut a hír, és Elizeus üzen valamit. Azt mondja, gyere lejjebb, nem Samáriában van a megoldás, nem Jeruzsálemben van a megoldás, itt, a porfészekben, Jerikóban van a megoldás. És Naamán elmegy oda, iszonyatos, gazdag adománnyal, és milyen érdekes testvérek, úgy sokat, nagyon szeretem Elizeust egyébként, rendkívüli próféta, de azért ezt még mindig nem értem, hogy miért nem ment ki. Azért ez úgy szokás volt ott is, sőt, még a érkező vendég lábát is meg szokták mosni. De maradjunk annyiban, hogy ezt ő megtehette. Most nem merem azt tanítani ebből, hogy néha legyünk tiszteletlenek, mert ez nem. Ez Elizeusra vonatkozik, aki nem baptista volt, ezt is hozzáteszem. Nos, Elizeus csak üzen Naamánnak, talán Naamán gőgjét akarta gyógyítani, nem tudom, testvérek, de csak üzen, és annyit mond neki, Naamán, menj egy kicsit tovább, Jerikó egész közel van a Jordánhoz, ami egyébként nem akkora folyó, mint a Duna vagy a Tisza, évközben akkora, mint az Egerpatak. Egy kicsit mélyebb csak, és ilyen keskeny. És hogyha esik az eső, akkor egy kicsikét nagyobb lesz, de nem sokáig. Tehát egy kis folyóról van szó a Jordánnal kapcsolatban. És azt mondja neki, mártózz meg 7-szer. És na, már nincs ez hozzászokva, testvérek. Hát ott az Arám világ isteneinél akkora hókusz-pókuszok voltak, hogy mi ott lennénk, tátva maradna a szánk. Óriási volt a kultusz az Arámoknál. Óriási templomok, amiket most az iszlám állam robbangat föl. Na ezek már akkor is álltak, meg még régebbiek. És Naamán jön, azt mondja, ki se jön a ti nagy profétátok, hát így tisztel engem, nehogy felgyújtassam a házát. Ugye néha mi is vagyunk így, nem testvérek, hogy úgy elvárnánk, hogy úgy köszönjenek, meg úgy tiszteljenek. Ó testvérek, ne legyen ez a szívünkbe. Sose felejtem el, nagymámmal sokat sétáltam Újpesten, és mindig megbeszéltük, szerette fogni a kezem, és mindig megbeszéltük, Atikám, ha megnyomom a kezed, köszönsz. És én néha belém bújt a fájás, hogy nagymámot nyomkodta a kezemet, én csak azért sem mondtam semmit. Tehát mindig elővette egy jó illatos zsebkendőt, és megtörölte a homlokát, és azt mondja, miért csináltad ezt? Mondom, Nagy, olyan jó rossznak lenni. Hát, néha én is izzadok, mert mondom a fiaimnak, hogy köszönni, és ők, de hát szégyellősek. Úgyhogy ha a testvéreknek se köszönnek, hát az apjuk hibája. Nos, Naamán is nem gondolta, hogy így gyógyulás lesz. És kedves testvérek, néha Isten más tervez, mint amit mi. De mégis az a jobb. Példabeszédek könyve 14. részében van egy ilyen ige, most szabadon idézem. Van út, amely jónak látszik emberileg, de végül a halálba vezet. Igen. Vannak olyan útjaink, amiről akár 2-3 év után is meg vagyunk győződve, hogy jó, és végül a halálba vezet. Van egy barátom, Vácon, mindent tud az Úr Jézusról, mégis tagadja. Olyan sokszor elmondtam neki, nézd, biztos, hogy el fogsz kárhozni. Szerintem te a Szent Lelket károlod. Ennyi tudással akár lelkész is lehetnél. tényleg. És mégis ellene mondasz, csak azért, hogy a bűnös kapcsolatodban megmaradjál. Csak azért, hogy amit te jónak vélsz, abban élj. És nagyon szeret engem, én is nagyon szeretem őt, de én nem tudom átvinni a mennyországba. Csak ha összetörik, és ő kéri az Urat, hogy Uram, bocsáss meg. És hány ilyen ember van, testvérek? Aki lehet, hogy velünk egy háztartásban lakik. Lehet, hogy egy lépcsőházban lakik. Vagy egy városban lakik. Nagyon sok ilyen van. És itt van Naámám, kicsit begurul, nem olvastam tovább, de ez történik. El akar menni, és jönnek megint a névtelenek, a szolgái. És azt mondják nekik, mint amit Nátán mond Dávidnak a híres meséjével. Az egy embernek volt egy kis báránykája. És Dávid hogy kikel magából? Halál. És azt mondja, te vagy az. Hát itt is a szolgák azt mondják, Uram, ha valami nagy dolgot kért volna, hogy vágd össze magad, vagy hogy tényleg mindent tegyél ide, és gyújtsd tüzet, és égesd el a sok drágaságot. Megtetted volna? Mert ez olyan szimpadias. Megtetted volna? Hiszen lehet, hogy ott volt a korabeli sajtó, és úgy nézték, hogy na mit tesz Naámán meg Elizeus. És Elizeus csak annyit kért, menj el a Jordánhoz, 7 kilométer, és mártózz meg 7-szer. Ez olyan nagy ügy! És Naámán belátja, hát ez tényleg nem nagy ügy. Ugye, testvérek? Milyen sokan elmondták nekem, akik 40-50-60 hitetlenségben eltöltött év után tértek meg, vagy így, hogy Melát testvér, vagy így, hogy Attila, attól függően, hogy milyen lelki irányzathoz tartozik. Mondjuk én most ezt használom, Attila, ha tudtam volna, már 20 évesen megtértem volna. És olyan is volt, aki azt mondta, miért nem mondtátok erőszakosabban? Néha mi olyan tapintatosak vagyunk. Nos, kedves testvérek, ezek a szolgák erőszakosan mondták Naámánnak, ő megmerül, és mi történik, testvérek? Meggyógyul. De hadd mondjam azt a testvéreknek, először a lelke gyógyul meg Naámánnak. Megalázkodik a nagy ember. Megalázkodik. Minden megtérés innen indul, hogy meg tudok alázkodni. A láthatatlan, ám valóságos Isten előtt. Minden megtérés innen indul, hogy nem az én kezem. Egyszer voltam egy kerámia művésznél, és mutatja nekem, látja, ez a 10 új eredményezte ezt itt mind. És tényleg szép dolgokat csinált. Én megmondtam neki, tetszik látni? Azt mondja, látja. Mondom, a szegek helyét is tetszik látni? Azt mondja, nem. Na mondom, mert nem is én vagyok Jézus. De hadd mondjam azt, ezt itt mind Jézus engedte meg önnek, hogy ön Jézust a szívébe zárja. Azt mondja, hát még erről beszélgessünk. És nyitotta az ajtót, hogy ne legyek ilyen erőszakos. És nem hívott meg egy kávéra sem. Nos, milyen sok ember így van, látod ezt? Ezt én értem el. Nem. Naámán is előtte így tartotta a kezét, aztán úgy rájött, hogy meg kéne alázkodni. Aztán úgy rájött, hogy nem kell ide nagy csindadratta, úgy egyedül kell megmártózni a Jordánba. Nem fog most senki sem segíteni. És mégis ez volt a gyógyulás ára. És először itt bent gyógyult meg, aztán kívül is. És kedves testvérek, hadd mondjam azt, hogy visszamegy Elizeushoz, és azt kéri tőle, Elizeus, kérek egy kis földet, a te Istenednek a földjét. Ez egy ilyen ókori szokás, azt magammal viszem, és valamit engedj meg. A király velem szokott bemenni a Rimmon templomába, valószínűleg ezután is velem jön, sőt, biztos, hiszen most már poklos sem vagyok. Nekem is be kell vele menni, de ne legyen ez bűnöm. Én ott most már csak egy bot leszek, akire támaszkodhat. És kedves testvérek, ezért is szeretem Elizeust, mert nem pakol több terhet Naámára, mint amit kell. Azaz, Elizeus azt mondja, menj el békével, az Úr nem fogja ezt a te terhedre felróni. Kedves testvérek, ha szeretnénk eredményes missziót folytatni, akkor az nem úgy fog történni, hogy aki ide bejön, az egyből meg fog változni. Az egyből baptistább lesz a baptistánál. Nem. És mindenkinek az élete és a megtérése az egyéni. Hagyjuk őket a krisztusi szabadságban, és ne rakjunk rájuk nagyobb terhet. Elizeus jó Isten embere volt. Megengedi Naamánnak. Igen, tudom, a pozíciódból eredően tudom, hogy be kell menni, de azt is tudom, hogy a szíved az az élő isteni. Mert Naamán kimeri mondani, most már tudom, hogy csak egy Isten van. És ez az Isten, az élő Isten. Kedves testvérek, én is kimerem mondani, és legyünk ezért nagyon hálásak, hogy egy Isten van. És ez az egy Isten nem más, mint a megváltó Jézus Krisztus. Őt imádjuk, őt szolgáljuk, és az ő kezében legyünk eszközök. Hát, ha sokan meggyógyulnak. Talán még én is, vagy talán még mi is. Legyen így. Amen.